helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek először az Ószövetségi Szentírásból, Mózes második könyve 15. részéből, Bibliaolvasó kalózunk szerinti tegnapi ige szakaszból, így szól hozzánk Isten beszéde. A 15. rész 21. versétől a rész végéig a 27. versig olvasom. Istenre figyelő szívvel hallgassuk. Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a vörös tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de a márai vizet nem tudták meginni, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta: mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt beledobta a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott az Úr rendelkezést és törvényt a népnek, és ott tette próbára őket. Ezt mondta: ha engedelmesen hallgatsz az Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek lát, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Azután elérkeztek Élimbe. 12 forrás volt ott, és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett. Az Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy azért gyűjthettünk most is egyben, hogy Isten tiszteletet tartsunk, hogy téged magasztaljunk, hogy a szívünket megnyissuk előtted, kionthassuk mindazt a fájdalmat, mindazt a reménytelenséget, mindazt, ami nyomaszt bennünket, ami az érzelmeinket fölkavarja, amikkel nem tudunk mit kezdeni. És jöttünk azért is, hogy láthassuk az életünket a te szemszögödből, hogy ne a saját érzéseink perspektíváját lássuk, hanem azt is, ahogy te tekintesz ránk, ahogy te látod a mi helyzetünket. Urunk, add, hogy meg tudjunk erősödni a hitünkben, a te ígéreteidben való bizalmunkban, a te jóságodban és hűségedben való hitünkben. Add ehhez nekünk a te szent lelkedet, hogy megérthessük a te igédet. Köszönjük, Urunk, hogy te jó vagy, hogy a te szíved, a te lelked az nem változott, hanem te ugyanúgy vagy irántunk, ugyanúgy szeretsz bennünket. Urunk, kérünk, hogy ez a te szereteted, ez vezessen bennünket bűnbánatra, ez törje össze kemény szívünket, és ez változtassa meg, Urunk, a mi gondolatainkat és érzelmeinket, hogy valóban Isten tiszteletünk lehessen, hogy végén hálaadással, dicsérettel a szívünkben, hittel és reménnyel mehessünk tovább az életünk küzdelmeiben. Segíts meg bennünket, Urunk, add a te igédet, add a te szent lelkedet. Bocsáss meg a mi bűneinket, Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket. Amen. Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található Mózes második könyve 15. részében, felolvasott szakaszban, és hozzáolvasom most Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből az 5. rész első 11 versét. Istenre figyelő szívvel hallgassuk ezt is. Így szól hozzánk az apostoli tanúságtétel. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól, mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Az örökkévaló tegye áldottá, és gyümölcs termékét a mi szívünkben. Isten szeretett népe, mai üzenetnek ezt a címet adtam, Isten jó akarata. Erre vágyunk, ezt kérjük, ezért imádkozunk. 90. Zsoltár is így zárul református himnuszunk, hogy legyen velünk, a mi Urunknak, Istenünknek jó akarata. Hadd kezdjem először az Ószövetség ige szakasszal. Én azt gondolom, hogy a két idézet, az Ó és az Új Szövetségi idézet is szervesen kapcsolódik egymáshoz. Még alig halkult el a győzedelmi hála ének az egyiptomi szabadulás után, hiszen Mária énekének utolsó sorát idéztem, amikor kezdtem felolvasni Mózes második könyve 15. részét, hogy amikor átvezette Isten az ő népét a Vörös-tengeren, és az egyiptomi sereg odaveszett a Vörös-tengerbe, akkor énekelte ezt Mírján, hogy az Úr lovat lovasával a tengerbe vetett, énekeljetek hálaéneket az Úrnak. Ugye ez Izrael Isten népének egyik legrégebbi bizonyságtétele Isten hatalmáról és erejéről. És még alig halkult el tehát ez a győzedelmi ének, már is itt a baj, ahogy olvassuk a történetben. Ugye 3 napja mennek a pusztában, és nincsen iható víz, a nép zúgolódni kezd, hiszen többen félnek a szomjhaláltól, és Mózes nem tud más tenni ebben a helyzetben, mint kiáltani Istenhez. Ugye mi is sokszor kerülünk ilyen helyzetbe az életben, hogy átélünk egy örömteli eseményt, egy szabadulást, egy ünnepet, és aztán utána már is itt a baj. Mit mondjunk? Ilyen az élet? Vagy lesz még rosszabb? Vagy ahogy sok világi bölcsesség mondja, hogy hát mindig számíts a legjobbra, de készülj fel a legrosszabbra. Ennyit mondhatunk ezekre a helyzetekre, amikor egy örömteli esemény után már is itt a baj az életben. Egyáltalán mi a jelentősége az életünk nehézségeinek? Tesszük föl gyakran ezt a kérdést. Ugye vannak nehézségeink. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele testvérek, lehet, hogy az én helyzetemből, hiszen ugye nehézségeket éltünk át mi is, ugye amikor Barnabás fiunk született. Lehet, hogy az én helyzetemből érzem ezt úgy, vagy látom ezt úgy, de úgy látom, hogy Isten népe körében most sok baj van, sok betegség, sok kilátástalan helyzet. Sorolhatnánk, hogy mi minden. Én úgy érzem legalábbis lelkészként, hogy gyülekezetünkben nagyon sokakra, nagyon sok baj jött az utóbbi időben. Mi a jelentősége ezeknek a helyzeteknek? Minden nehézség, ami ér bennünket, minden nehézség, amely Isten népét, Isten családját éri, az próba vagy ítélet? Tehetjük fel a kérdést. Minden rossz, az áldás megvonása és az életünk megítélése? Úgy, ahogy olvastuk a pusztában is, ugye mikor olvassuk a pusztai történetben, ugye mikor Mózes végül ugye tudott édes, iható vizet adni a népnek, akkor ugye figyelmeztette őket, hogy ha megtartjátok Istennek maradéktalanul minden rendelkezését, engedelmeskedtek, akkor lesz jó dolgotok, és akkor nem lesznek rajtatok olyan csapások és ítéletek, ami Egyiptomban volt. Tehát minden nehézség, az próba, vagy ítélet, vagy átok, az áldás megvonása. Természetesen, ha mi is őszintén nézünk bele a saját életünkbe, akkor mondhatnánk, hogy jogos Uram, hogyha haragszol. És az is természetes, ha keressük a válaszokat, hogy miért történnek velünk rossz dolgok, ha történnek. Mert ha van bűn az életünkben, akkor jogos a bűnbánat is. És mondhatjuk, hogy igazad van, Uram, jogos, ha haragszol. De akárhogy is gondolkodunk, akárhol is tartunk lelkileg, akármire is jutunk magunkban, nem tudunk pontos választ adni, hogy miért történik az életünkben. Azonban egy biztos, ahogy olvastuk is a Római Levél 5. részében, Isten a javunkra akarja fordítani ezeket a nehézségeket. Ugye ezt olvassuk, hogy dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Tehát akik remélnek, igaz hittel reménykednek az Istenben, nem fognak végül megszégyenülni. Isten javunkra akar fordítani minden nehézséget és bajt. És amikor ezt olvassuk, hogy az álhatatosság szüli a kipróbáltságot, azt úgy is lehet fordítani, hogy az álhatatosság szüli a karaktert. Az álhatatosság szüli azt a személyiséget, ugye azt a tiszta, istenes személyiséget, akivé Isten akar bennünket formálni. Természetesen tudom, hogy ez nem vigasztaló üzenet a nehézségek és a bajok között. Mert mikor ebben vagyunk, akkor Isten szeretetében és hűségében való bizalmunk imog meg, legalábbis érzelmeink szintjén. Természetesen gondolatainkban, tehát eszünk szerint ilyet nem mondanánk, hogy nem hiszünk tovább Isten hűségében meg szeretetében. Tudjuk jól Isten kijelentését, ismerik a Bibliát, ismerik az ő ígéreteit. Hát ilyet nem gondolnánk, eszünk szerint nem mondanánk ilyet, hogy meginogott a hitünk az ő hűségében és a bizalmunk benne, de érzelmeink szintjén bizony így érzünk. És pont ezt, és pont ezért nehéz ezt elhordozni, az ilyen helyzetet. Úgy is fogalmazhatnánk egyszerűen szólva, hogy szenvedünk a bajtól is, a nehézségtől is, amiben vagyunk, meg szenvedünk a saját hitetlenségünktől is. Ugye ez is egy harc, ez is egy küzdelem a nehézségek idején. Most olvastam egy történetet valakiről, aki hívő keresztény emberként, átesett egy szívműtéten, és aztán nem sokára ezt a szívműtétet meg kellett ismételni, mert nehézségek léptek föl. Aztán alig, hogy a vége felé járt a lábadozásának, elesett biciklivel, és eltörte az egyik csontját, és hát újra kórházba került. Nem elég, hogy ez történt vele, eközben hirtelen édesanyját is elveszítette, meghalt az édesanyja. Hát mondhatjuk, hát összejött neki rendesen. Mi is sokszor így érzünk, mi is sokszor így gondoljuk, hogy hát most összejött nekünk rendesen, mert egyik baj jön a másik után, és valóban, amikor egy baj történik, akkor sokszor nem szokott ott megállni a dolog, hanem szoktak utána még több baj jönni. Hát mi is sokszor így érezzük az életben, hogy nekünk is összejött. És bizony ilyenkor érzelmeink szintjén csüggedés és kétség van a szívünkben. És azt gondolom, testvérek, hogyha ebben vagyunk most, vagy ilyen helyzetből jövünk ki, vagy ha félelmeink vannak, hogy újra ilyen szakasz jön az életünkben, akkor a Rómaiakhoz írt levélnek bizony nagy vígasztalása van számunkra. Nagy vígasztalása van. És elsősorban nem ez a nagy vígasztalás, hogy hát tartsunk ki, mert a próbában, a nehézségek között való kitartás az igaz jellemet szül, hanem a nagy vígasztalás a biztos reménységünkben van. Pár évvel ezelőtt mondta, azt hiszem, Steinbach püspök úr ezen a szószéken, hogy mi keresztjének nem csak úgy reménykedünk, nem csak úgy reménykedünk, gatunk, getünk. Tehát, hogy hát remélünk is, meg nem is, meg néha erősebben remélünk, néha kevésbé, hanem remélünk. Nekünk reménységünk van. Isten ígéretein nyugvó, igaz reménységünk van. És ez a biztosítékunk a jövőre nézve, a jelen nehézségei között is. És ebben van a Rómaiakhoz írt levélnek a hatalmas vígasztalása. Kétszer olvasunk arról, hogy akik Jézus Krisztus által hitre jutottak, és Jézus Krisztus által új életet kezdtek, azok megigazultak. Megigazultak hit által. De mit jelent ez a megigazulás? Ugye a megigazulás az nem önigazságot jelent, vagy önigazultságot, hogy hát én most már vagyok valaki, én hívő ember vagyok, jobb vagyok, mint a többiek, ugye hasonlóan, mint a farizeus imádsága, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az, aki ott mellettem imádkozik. Tehát nem ez a megigazulás. A megigazulás szó szerint azt jelenti, hogy rendezni a dolgokat, rendben lenni valakivel. A megigazulás tehát azt jelenti, hogy rendben vagyok Istennel. Rendben vannak a dolgaim az Úrral. Hogy van ez a megigazulás? Ugye azt mondja a Rómaiakhoz írt levél, hogy ez hitáltal történik. Tehát hitáltal kapjuk meg ezt a státuszunkat, hogy Isten megigazított gyermekei vagyunk, Istennel rendezve vannak a dolgaink. Ez nem az állapotunkat jelenti, ugye, mert állapotunk szerint ugye nem csak, hogy bűnösök vagyunk, és vannak dolgaink, ugye rendezetlen dolgaink, akár bűneink, vagy érzelmeink szintjén, ugye úgy érezzük, hogy nem vagyunk rendben, nem hogy az Úrral, hanem még sok mindenkivel nem vagyunk rendben. Ugye így érezzük sokszor érzelmeink szintjén. Tehát a megigazulás az nem az állapotunkat jelenti, hogy tökéletes állapotban vagyok, minden rendben van, egészséges vagyok, bűntelen vagyok, hibátlan vagyok, jobb vagyok, mint a nagy átlag, vagy még sorolhatnánk. Ugye nincs ennek köze a megigazuláshoz. A megigazulás az tehát nem állapot, hanem státusz. Mondhatnánk azt is, hogy jogi státusz. Tehát Jézus Krisztus véréért, Jézus Krisztus helyettes áldozatáért Isten megigazítottnak fogad el. Ez a mi jogi státuszunk. Azaz elfogad bennünket úgy, hogy rendben vagyunk vele. Mert Jézus Krisztus véréért, az ő drága véréért, amit a kereszten ontott értünk, a mi bűneinkért, Isten elfogad bennünket gyermekének, hitáltal. Ugye erre az első példa Ábrahám volt, ugye hitáltal fogadta előtt Isten igaz gyermeknek, azért, mert bízott Isten ígéreteiben, bízott benne abban, hogy amit Isten ígért neki, amit Isten mondott, az úgy lesz. Lehet, hogy évtizedekig nem látta annak a beteljesedését, de hitt abban, hogy úgy lesz. És ezért Isten igaznak fogadta el a hitéért. Nem Ábrahám állapotáért. Jaj, Ábrahám még előtte volt a legnagyobb bukásainak, a legnagyobb hazudozásainak. Ugye lehetne sorolni a történetet. Tehát nem a Ábrahám tökéletességéért, hanem a hitéért, hogy bízott Isten jóságában, hűségében, a legnehezebb körülményei között is. Ugye neki az volt a legnehezebb, hogy egy kóborló arámi volt, aki lefő járkált Mezopotámia meg Egyiptom között, nem talált otthonra se, és közben még fiúgyermekese született, pedig ugye majd 100 éves volt már. Hát az ő helyzetében ez egy nagy szomorúság volt, egy nagy gyász. És hát ugye nem volt könnyű élete. És hát ugye kicsit vicces nekünk olvasni, mint Ábrahám mond a saját élete végén, hogy 175 évig élt, életem rövid volt, tele rossz napokkal. Hát nem volt annyira rövid az élete, de átélte, hogy tele volt rossz napokkal az élete. De mégis bízott Isten jóságában, ígéretei beteljesítésében, és nem csalatkozott, mert Isten végül beteljesítette az ígéretét. Ugye úgy, ahogy olvassuk itt a római levélben is, hogy a reménység nem szégyenít meg. Tehát a reménység, aki remél, aki így bízik Isten ígéreteiben, az végül nem fog megszégyenülni. Tehát ugye a megigazulás, az, hogy rendben vannak a dolgaink Istennel, az nem a mi állapotunkat tükrözi, hanem ez egy jogi státusz, amit Isten kegyelméből kapunk, Jézus Krisztus értünk ontott véréért. Ugye ezt is leírja fehéren feketén a római levél, hogy Isten a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazultunk, megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól, azaz az ítélettől, ami a hitetlenekre vár. Tehát a megigazulás hitáltal történik, így kapjuk meg. De egyedül ez Jézus Krisztus vére által lehetséges. A Jézus Krisztus kereszten kiontott vére vitte ezt véghez. Ezáltal van egyedül megigazulásunk és bűnbocsánatunk. Úgy, ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvassuk, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ugye vérontás nélkül nem volt áldozat, vérontás nélkül pedig nincs bűnbocsánat. A mi bárányunk, a mi áldozati bárányunk Jézus Krisztus, akinek a vére által van bűneink bocsánata, van megigazulásunk, ezáltal lehetünk egyedül rendbe Istennél, és ezáltal van reménységünk, biztos reménységünk Istenben, Isten ígéreteinek a beteljesedésében, és ez fogja a békességet hozni az életünkbe. Ugye ezzel záródik az utolsó vers, sőt ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Tehát ugye ezáltal tudunk, Jézus vére által tudunk megbékülni az Istennel, és ezáltal tudunk békességet nyerni, azt a vágyott belső békességet nyerni a szívünkben a nehézségek között. Mert mi nem csak úgy reménykedünk, hogy majd talán jóra fordulnak a dolgok úgy, mint a filmekben, vagy a mesében végül, hanem tudjuk, hogy lehet bármilyen vereség, valamilyen, bármilyen gyászos, gyenge a mi állapotunk, tudjuk, hogy Isten ígéreteiben és Istenben bízva győzünk. Miénk lesz a győzelem végül. De ez nem azt jelenti, hogy most a jelenben, a jelenségek között mindig tudunk örülni. Nem tudunk mindig örülni. Sokszor az örömünket veszi el, ugye, amikor egyik baj jön a másik után. De ha nem is tudunk örülni, és hogyha az érzelmeink is olyan keszekuszák, mint ahogy beszéltem, akkor is tudjuk, hogy Isten nem változott. Az ő szeretete, hűsége és jósága irántunk nem változott meg. És ezért hív bennünket ez az ige, hogy a jelen nehézségei között is legyen az próba, legyen az ítélet, hogy Isten jogosan megítéli az életünket, legyen már bármi más baj, amit mások okoztak nekünk, vagy éppen gyász, amiben vagyunk, bármiben is vagyunk, Isten nem változott meg, és adja az ő ígéreteit, és azokat az ígéreteket, amiket kaptunk, azt ő be fogja teljesíteni rajtunk. És ugye emlékeztet bennünket az apostol ezzel az üzenettel, hogy nem csak bűneink bocsánata, nem csak a megbékélésünk Istennel, vagy a saját belső békességünk van Jézus Krisztus által, hanem ez fog bennünket végül üdvözíteni is. Ez fog végül üdvözíteni azokat a szeretteinket, akik hitben mentek el, és ez fogja üdvözíteni a mi lelkünket is. Jézus Krisztus értünk ontott vére. Erősödjünk meg hát újra a hitünk és a bizalmunk Isten jóságában, mert azokban gyönyörködik az Úr, mondja a 147. Zsoltár, akik az ő szeretetében bíznak. És Jézus Krisztus véréért bízzunk az Isten szeretetében minden körülmény között, még hogyha nem is érezzük úgy, még hogyha mi is csüggetnek és kétségesnek érezzük a mi hitünket és a szívünket, akkor is tárjuk ki a mi lelkünket Istennek. Tárjuk ki őszintén a mi lelkünket, úgy, ahogy Isten népe is sokszor kitárta így a szívét, vagy éppen Ábrahám, amikor elcsüggett, mi is őszintén tárjuk ki a szívünket Isten előtt. Kérjük, hogy erősödjünk meg ebben a reménységben, és adja Isten az ő békességét a szívünkbe a Szentlélek által. Hit által kapjuk meg ezt a megigazult, megbékéltetett állapotot, és ez egyedül Jézus Krisztus vére által lehetséges. Így van. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked a te vigasztaló üzenetedet, hálát adunk érte neked, és kérünk téged, hogy a te irgalmad és kegyelmed kísérjen bennünket továbbra is életünk minden napján, és ezt egyedül Jézusért kérjük, Jézus kiírtunk ontott véréért. Köszönjük, hogy benne van megigazulásunk. Köszönjük, hogy benne van bűneink bocsánata, és benne van békességünk. Áldunk téged ezért, Krisztus. Urunk, add, hogy az életünk nehézségeiben ne csak arra nézzünk, hogy miben vagyunk, és hogy mi történik velünk, hanem arra is tudjunk nézni, hogy te mit tettél értünk, hogy te életedet adtad a keresztre. És köszönjük, hogy te megszerezted számunkra a megváltást és az üdvösséget. És ez minden körülmények között a miénk, akik hisznek a te drága vérednek, a te drága véred bűntörlő erejében. Köszönjük, hogy senki nem veheti el tőlünk ezt a reménységet és ezt a kincset. És hát, hogy tudjunk megállni, és hogy valóban a javunkra tudjál fordítani minden nehézséget, úgy, ahogy olvastuk is az igében, hogy kipróbáltak lehessünk. A te szerinted való karakter, jellem ábrázolódjon ki bennünk, amely végül meg nem ingó reménységet hoz a mi lelkünkben. Hát, hogy így tudjunk hinni, és úgy így tudjunk remélni. Add, hogy kitartóak is tudjunk maradni. Te benned bízva, add ehhez nekünk a te erődet, hozd el nekünk, Urunk, a te szabadításodat és győzelmedet. Jézus Krisztus és a Szentlélek által kérünk, könyörülj betegeinken is, könyörülj a magányosokon, könyörülj azokon, akik munkanélkül vannak most, könyörülj azokon, Úrunk, akik magukban feladták már az életet és sodródnak, hogy életet találjanak nálad, hiszen mindannyiunkra igaz, hogy bizony te vagy a mi gyógyítónk. Köszönjük, hogy ezt mondtad Izrael népének, és köszönjük, hogy ezt mondod most is mindazoknak, akik Jézus Krisztus által a te gyermekeid lettek. Te vagy a mi gyógyítónk, gyógyítsd a mi életünket, vigasztald Jézus a mi gyászolóinkat és emlékezőinket. Te, aki üdvösséget szereztél, te tudsz egyedül vigasztalni ezzel a reménységgel. Mi csak nyomorult vigasztalók vagyunk emberi szavainkkal, és sokszor még együtt érezni se tudunk. Könyörülj rajtunk, elesetteken. És köszönjük, hogy amikor te tőled elidegenedve, te ellenségeidként gyengeségben éltünk, már akkor meghalt értünk Krisztus. Áldunk, dicsérünk és magasztalunk érte ezért, Atyánk. Könyörülj rajtunk. Vezess bennünket bűnbánatra, még a nehézségek között is. Hiszen jogos, Urunk, hogyha szólsz, és igaz a te beszéded. Könyörülj és hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk. Hallgass meg mindazokat, akik ezen a vasárnap bárhol a világon segítségül hívják a te szent nevedet. Könyörülj Jézusért kérünk. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség és szeretet az Isten népének, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.